Mennyi Atyám, köszönöm neked azt a kijelentést a Szentírásból, hogy visszajön a Krisztus mindazokért, akik el nem múló szeretettel szeretik őt. Köszönöm neked, Atyám, hogy minden igazság, ami a Bibliában ki van jelentve, ami számunkra igaz és ámen. Teljesen független attól, hogy mit írnak az újságok, milyen érzéseink vannak, milyen gondolatok kísértenek bennünket, hogy mit mondanak a körülöttünk élő emberek, független a te beszéded ezektől, mint az is volt mindig. Az ma is, és az lesz mindörökké. Köszönöm neked, Uram, hogy aki a te ígédre építi fel az életét, az nem inog meg. Köszönöm neked, drága mennyi atyám, hogy elküldted Jézus Krisztust, aki betöltötte az igét, és elénk élte az engedelmesség, az Isten szeretetnek és az emberek iránti szeretetnek élet példáját. Segíts nekünk, drága názáreti Jézus Krisztus, hogy a Szentlélek Isten által többet megismerjünk belőled. A te szeretetedből, a te engedelmességedből, a te látásmódodból. Atyám, Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy jelens ki magadat ma is nekünk, hogy táguljon a szívünk, szellemünk, és formáljon az elménk, a gondolkodásmódunk, és ezáltal a beszédünk, szavaink, terveink, céljaink, hadd illeszkedjenek, igazodjanak ahhoz, amely a kiteljesedéshez, az örökké való értékek szerinti élethez nélkülözhetetlen. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Kérlek, maradjatok így fennállva, és nyissátok ki a Bibliáitokat a Malakiás próféta könyvénél. A harmadik fejezetnél köszönjük a dicsőítőknek a szolgálatot, hogy együtt dicsérhettük velük az Urat. Tehát a Malakiás próféta könyvének harmadik fejezetéből, a 12. verstől olvassuk a könyv végéig. Malakiás próféta könyvének harmadik fejezetéből, a 12. verstől a könyv végéig. Így hangzik Isten igéje. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Vakmerően beszéltek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonom már lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könnyűletes leszek hozzájuk, amilyen könnyűletes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevés és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket, azaz eljövendő nap, mondja a seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem ágok. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízdalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ámen, eddig olvastuk Isten igéjét. Kérlek, foglaljatok helyet. Malakiás proféta könyvének megdöbbentő sorai ezek. Különösen, hogyha tekintjük majd a történelmi helyzetet is, pár szót mindenképpen fontosnak tartom, hogy erről is szóljunk és gondolkodjunk ezen is. Hogy milyen történelmi helyzetben hangzott ez a prófétai kijelentés azoknak, akikhez küldetett Malakiás. Néha, amikor emberekkel beszélgetünk, és megosztjuk velük a hitünket, látják az életünket, előfordul, hogy így gúnyos mosoly jelenik meg a szájuk szélén az embereknek, és egy picit úgy érezzük, hogy azt gondolják rólunk, keresztényekről, hogy a mi életünk egy beszűkült élet. Ugye a keresztény élet, amelyet mi élünk, az olyan élet, amelyben azt lehet mondani igazán, hogy hát a keresztények igazán nem is ismerik az életet, a nagybetűs életet. És alapvetően a keresztény embernek az élete szabályok közé van szorítva, és egy nagyon szűkös mozgástérbe van beszűkítve, beszorítva, és hát nem is lehet igazán boldog. Aztán az is előfordul, amikor a keresztény ember maga is egy olyan állapotba kerül, amikor nem látja egészen tisztán azt, amire elhivatott, és ami az ő elhivatottságában Istentől ajándéképpen neki adatott. Esetleg az is előfordulhat, hogy alkalmanként elhamarosodik a cél az ember előtt, és nem látjuk a valóságot tisztán, hanem elhamarosodik a szemünk. Pál apostol, amikor az efézusi gyülekezetnek írja a levelét, hogy Efézus városa, a Kis-Ázsiai térség egy fővárosa volt, egy gazdag kultúrával, sokszínű vallással, pezsgő, kereskedelmi élettel, gazdasági élettel bíró nagyváros volt, és ebben a városban volt egy gyülekezet. A gyülekezet tagjai egy számtalan kísértés érte, pontosan ebből a multikulturális világban, ahol az emberek azt hitték, amit akartak, úgy éltek, hogy akartak. Maga a görög filozófia az lehetővé tette az életnek a szabadosságát, sőt, még ezt szakrális vallási szintre is emelte, még tisztelték is azokat, akik belevetették magukat az életnek a sűrűjébe, vagy gondolkodtak, és ennek a gyülekezetnek ír néhány nagyon fontos mondatot. Pontosabban, amit leír, az ő imádsága ezért a gyülekezetért. Következőképpen találjuk ezt az Efézusi levél 3. fejezet 14-től 19. versiterdő szakaszban. Efézus 3, 14-től 19-ig. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke, azaz a Szentlélek Isten által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség, a hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Nagyon sok gondolat hangzott már el ennek az igének kapcsán, ha figyeltétek a bevezetőben, a dicséretekben, a dicséretek közötti bizonyságtevésekben is. Szélesség, hosszúság, szeretet, mélységgel szeretetnek. Nagyon megdöbbentő, hogy a Szentlélek ezt szépen bontja ki előttünk ezeknek az igéknek a lényegét és fontosságát. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy a Krisztus, akiben benne lakozik, a hit által történik ez, Krisztus hit által lakozik az ember hívő ember szívében, és azt lehet látni az ilyen emberről, hogy meggyökerezik a szeretetben, és meg is alapozódik a szeretetben. És Pál imádkozik azért, hogy ebben a hitben, aki belépett ebbe a hitbe, a Krisztusba vetett hitbe lépett, az előtt nyíljon meg az a szellemi valóság, az a távlat, amely sokkal szélesebb látókör annál, mint amit egy világember láthat vala is. A keresztény szemléletmód, a keresztény látásmód sokkal szélesebb annál, mint amit egy világember valaha is láthat és gondolhat. A keresztény szemléletmód, amely egy hívő ember rendelkezik, aki a Szentlélek világosságában jár, az Isten világosságában éli az életét, az nem csak a pillanatnyi életet és a fizikai szemmel látható dimenziót látja és érzékeli, és nem pusztán valami homályos érzékelésen a szellemi valóságról, ugye, ami maximálisan jellemezhet egy Isten nélküli életet, hanem kinyílik előtte a múlt, a jelen és a jövő távlata. A személyes életre nézve. Értelmezi tudja a saját múltját. Értelmezi tudja a saját jelenét. És képe van a saját életének jövőjével kapcsolatosan is. Ez egyik dimenzió. A másik dimenzió, képe van ez a horizontális dimenzió, a saját életünkre nézve. A másik dimenzió, a hívő ember képes megérteni és meglátni Istent ma, mint ma élő és cselekvő Istent, felfedezi, meglátja az élet különböző helyzeteiben, a politikai életben, a gazdasági életben, a történelemben, egy helyi gyülekezet életében és egy személy életében. Képes érzékelni és meglátni Istent a mennyben, a mennyországnak a valóságát, kinyílik előtte a mennyország, belát a mennyországba, reménységgel tekint a mennyei öröklét felé, az Isten világa feltárul előtte, teljesen valóságosan tapintja, érzékeli, szellemi szemeivel belát a mennybe, és teljesen valóságosan tárul fel előtte a pokolnak mélysége, a sötétség erői, az ördögnek a démonai, és az örökké tartó szenvedés gyötrelmei, amely vár mindezokra, akik elutasítják az Urat. Tehát egy hívő embernek nem, hogy be van szűkülve az élete, a gondolkodásmódja és a látásmódja, éppen ellenkezőleg, mind az emberi életet tekintve sokkal szélesebb körben lát és érzékel, mind pedig a szellemi valóságot tekintve sokkal szélesebb körben érzékel és lát. Valóságosabb egy hívő ember élete, mint a fizikai élet beszűkült korlátai között vergődő embernek, az Isten nélküli embernek az élete, aki egyébként felfoglalkodva sokszor kritizálja a keresztény embert, és néha a keresztény ember meghunyászkodva még el is hiszi, hogy hát lehet igaza van. Pedig ha jobban meggondolod, nincs igaza. Megnyílt a szemünk, amikor megismertük Krisztust. Kitágult a világ előttünk. Egészen másképpen értékelünk egy házassági kérdést, egy konfliktus a családban, egy betegséget, egy vizsgát, egy munkanélküliséget, vagy munkával való megáldott állapotot. Egészen másképpen kezeljük az anyagi dolgokat. Egészen másképpen kezeljük a fizikai életnek az élvezeteit. Teljesen más dimenzióba került. Csak egy statisztika, vizsgálták a házas életnek a boldogságát. Tehát, hogy kik élnek igazán boldog szexuális életet. És magasan a keresztény házasságok. Magassan a keresztény házasságok vezettek, sokkal boldogabb szexuális életük volt a házasságban, mint azoknak, akik cserégették a társukat a párkapcsolatban. Pedig a világ azt hiszi, hogy akkor tudsz boldog lenni, ha ágyról ágyra jársz. És ezt próbálja sugallni ez a propagandája. És a statisztika pedig kőkeményen bizonyítja, hogy a monogám kapcsolatok, a hűséges, a keresztény házasságokban ez a rész is sokkal boldogabb és teljesebb. Akkor ki is a beszűkült? Malakiás beszél a beszűkült látásmód jellemzőjéről és annak okairól is, ebben a prófétai figyelmeztetésében. Tudnunk kell azt, hogy Malakiás Nehémiásnak a kortársa volt, Nehémiás könyvét olvashatjuk a Szentírás Ószövetségi részében, akit érdekel Nehémiás története, az ő élete, a Nehémiás proféta könyvében, Nehémiás könyvében pontosabban, mert ő ugye kormányzó volt, nem proféta. Olvashatunk róla, kiváló vezető volt, vezetőképzéshez alapkönyv. Aki bármilyen vezető pozícióban van, alapmű a Nehémiás könyve. Malakiás proféta, tehát ennek a Nehémiásnak volt a kortársa, és abban az időben profétált, amikor Izraelnek már jelentős része, nagy csoportja a babiloni fogságból hazatérhetett. Több hullámban is. Már megérkeztek, és Jeruzsálemben felépítették Ezrás pap vezetésével a második templomot, aminek ugye kibővítése, helyreállítása megtörténik Jézus korára. És felépítik ugye Nehémiás vezetésével Jeruzsálemnek a kőfalait, és stabilizálódni látszik a társadalmi, gazdasági, közösségi élet. Csodálatos módon évtizedek után újra elkezdődik az áldozat bemutatása. Újra járnak Isten tiszteletre. Újra elmennek a templomba, újra megvan a naponkénti, törvény szerinti áldozás. Helyreáll az Isten tiszteleti rend. Tehát gyakorlatilag csodát tesz Isten velük, egy lenullázott népet újra plantál. Ugyanazon a földön, ahonnan fogságba vitte őt, a bűnei, az Isten nélküli istentelensége, a gonoszsága, az egymás iránti gonoszság miatt Isten megelégelt és elvitte őket a babiloni fogságba, és újra plantálja Izrael népét, és gyakorlatilag szemük látára történik az meg, hogy újra nép jön létre, újra felépül a templom, és újra helyreáll az Isten tisztelet, és a társadalmi élet is rendeződni látszik. Amikor ezt látták ezek az emberek, akkor emlékeztek a profétai szóra, amelyel kezdtük a 12. versben is, hogy Isten ígérete, a boldogság, az áldás volt, hogy helyreállítja az ő népét. Mivel azonban késett ez a fajta az ő elméletük, az ő gondolkodás módjuk szerinti kiteljesedés, ők úgy gondolták, hogy gyorsabban kéne történnie. Rengeteg minden megtörtént pedig már, azért hoztam ezeket a konkrét dolgokat, amiket Isten megcselekedett csodálatos módon, betöltve az ő profétai jövendőlését, amit Jeremiás proféta által mondott az Isten több évtizeddel korábban. Mégis úgy gondolkodtak, és úgy érzékelték, hogy hiába való szolgálni az Urat. Hiába való az Istennek szolgálni, hiába való az Isten akaratát megcselekedni. Ugye megnézzük azt a három dolgot, amit ők hiába valónak tartottak, nagyon tanúságos. Pál apostol beszél a korintusi levélben, az 1 Korintus 15:31-32-ben arról a világosságról, amely a hívő emberben gazdagodhat, és ennek a hiánya szintén következményekkel jár. Amikor a hívő embernek a gondolkodásmódja beszűkül, és ennek a világnak a korlátai közé szorul be, vagy a testének a korlátai közé szorul be. Ez a fajta gondolkodásmód eltorzulhat, ha az ember eltávolodik Krisztustól, és azokra pedig egyértelműen jellemző, akik soha nem ismerték meg Krisztus, mint személyes megváltójukat és urukat, és nem tapasztalták soha meg a megtérés, a bűnbocsánat, az újjászületés csodáját az Isten szent lelke és igéje által. Az 1 Korintus 15:31-32-ben a következőképpen beszél Pál apostol a keresztény életről. Naponként a halállal nézünk szembe. Olyan igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és igyunk, mert holnap úgy is meghalunk. Hát ez a fajta éj a mának gondolkodás volt, teljesen jellemző a mai világra, a mai generációra, a gondolkodás nélküli élvezett hajhászat. Miért van ez? Miért élnek így az emberek ma? Azért, mert Isten félelme nincs az életükben. Mert beszűkült a gondolkodás módjuk. Úgy gondolkodnak, hogy csak a ma számít, a pillanat öröme számít, és ha ezt megnyerted, megszerezted, ezt kielvezted a legmaximálisabb módon, akkor vagy sikeres. Ha mindent megszereztél, amit ma megszerezhetsz, akkor győztél, mert a holnap bizonytalan. Mivel az Isten nélküli gondolkodásmód egyre jobban terjed a világon, ezért van az, hogy az emberek egyre önzőbbek, egyre gonoszabbak, egyre egoistábbak lesznek, és mint filozófia, az éj a mának gondolkodásmód vált jellemzővé. Riasztó, amikor magukat keresztények nevező emberek kezdenek így élni. Miért élnek így? Azért, mert elszakadnak attól a hittől, amely Krisztus Jézusban van. És valójában nincs közösségük az élő Istennel. Valójában a világ szellemének befolyás alatt vannak, nem a Szent Szellem befolyás alatt vannak. A Szent Szellem oltalma, vezetése, jelenléte határozza meg az ő gondolkodásmódjukat. Pál apostol azt mondja, hogy azért álltunk ennyi szenvedést, mert tudtuk, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk örök dicsőséget szerez nekünk a mennyben. Tehát nem csak azt láttuk, hogy most nehéz ez a mai nap, hanem láttuk annak az értelmét. Láttuk emberek életének a megváltozásának a lehetőségét. Ha kitartok Efézusban, Efézusban létrejöhet egy gyülekezet. Új életek születhetnek, életek változhatnak meg, családi életek jöhetnek rendbe, sőt, egész Kis-Ázsiába kizendül az evangélium. És gyülekezetek sokasága jön létre a környéken, abból a szolgálból, amit Pál apostol végzett Efézusban. Malakiás kortársai bár egymás között beszélgettek, és így fogalmazták meg a panaszukat, valóságosan azonban Isten igéje szerint mégis az Isten ellen kezdtek beszélni. Beszéltem egy gondolkodásmódról, és most az ige alapján beszélünk el egy beszédmódról, ami már következménye a gondolkodásmódnak. A gondolkodásmódra jellemző a beszédünk. A 3.13-ban a Malakiás proféta könyvében ezt olvastuk. Vakmerően beszéltek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek. Mit beszéltünk ellened? Döbbenetes, ha vele gondoltok, hogy az emberek azt mondják, ne foglalkozzon Isten velem, én sem foglalkozok vele. Holott ez nem igaz, mert az előző igében láttuk, hogy nagyon is foglalkoztak Istennel, és azt mondták, hogy hiába való az Istennek szolgálni. Hiába való. Így olvassuk a 14-es versben, azt mondták, hiába való az Istennek szolgálni, mi hasznunk, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek úr előtt. Na nézzük meg ezt a három dolgot, amelyet hiába valónak tartottak ezek az emberek. Az első, az Istennek való szolgálat. Ezt feleslegesnek érezték. Felesleges időpocsékolás energiának. Mert hát nem nyernek semmit, úgy gondolták. Hát már sokkal jobban virágozni kéne az életüknek, már Istennek meg kell adni dolgokat. Úgy gondolták, hogy szolgálják az Urat, akkor Istennek meg az a dolga, hogy megáldja az ő életüket, úgy, ahogy ők gondolják. A második dolog, az Istennek való engedelmesség, azaz a parancsolatok megtartása. Feleslegesnek érezték. És nagyon érdekes, a harmadik dolog, amit feleslegesnek éreztek és terhesnek éreztek, ez pedig a bűnbánat, a megtérés és a szent élet. Ugyanis, amikor azt olvasok itt, hogy gyászban, az ugye az eredeti héber gondolkodásmódban az a zsákruhát és a hamut jelentette, tehát a megtérésnek az állapotát tükrözte ebben a külsőségekben. Amikor bűnbánatot tartott egy zsidó ember, akkor zsákruhába öltözött és hamut szólt a fejére. Amikor azt olvasok itt, hogy gyászban, az azt jelenti, hogy zsákruhába öltöztem és hamut szóltam a fejemre, tehát megbántam a bűneimet. És azt mondják, hogy teljesen felesleges ezzel foglalkozni, a szent élettel, meg bűnbánat, meg megtérés. Ó, nem lényeges. Ez terhes nekem. Mindig ezzel foglalkozni, hogy tiszta legyen az életem, és szent életet éljek. Nem szeretem ezt. Az istentelenek életét sikeresnek tartják ezek az emberek, akik így kezdenek gondolkodni. A 15-ös versben azt olvassuk, inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor az ember látásmódja beszűkül, és pusztán a földi, az előtte lévő dolgokra tud koncentrálni, akkor képtelen értelmezni a szolgálatot, az Istennek való szolgálat kérdését, képtelen értelmezni az Istennek való engedelmesség lényegét, és képtelen megérteni, hogy miért jó tiszta életet élni. Ez teljesen a mai világban becsületesen tiszta életet élni, ez ugye a lúzerség kategória. És amikor az ember elkezd így gondolkodni, hogy hiába való, akkor lúzernek, egy vesztesnek gondolja a keresztény embert, aki megpróbál az Isten igének engedelmeskedve, az Isten erejéből, örömmel egyenes úton járni. Tisztességesen élni. Nem becsapni a másikat. Megtartani a szavát. Emlékezzetek rá, mondtam a táborban néhányótoknak, hogy volt velünk a nyári táborunkban egy férfi, aki még nem ismerte az Urat személyesen, és megkérdeztem, hogy mi volt az, ami leginkább, amivel Isten leginkább megérintette, szólt hozzá. És azt mondta, hogy az a beszéd a mai napon, reggel, hát gondoltam az igehirdetés. De nem arra gondolt, hanem arra gondolt, hogy valaki kiállt, és azt mondta, hogy találtunk egy nagyobb összeget a fűben. És keressük a gazdáját. Ugye nekünk hívő embereknek ez teljesen normális, hogy nem zsebre rakjuk, hanem keressük, hogy kiélet az a pénz. De neki, aki a világban edződött, az a természetes, hogy megtaláltad, hát vigyen. És akkor itt azt mondja, ezek az embereknek kihirdetik, hogy egy nagyobb összeget találtak, és keresik a gazdáját, két napon keresztül hirdettük, hogy kié ez a pénz, kié ez a pénz. Nem az a lényeg, hogy meglettek ki, mert meglett, hogy kié lett. Az Úr tudta, hogy kinek kellett azt oda tenni. Mert a gazdája nem lett meg, csak az lett meg, akinek adni kellett. Tehát már megértettük azt, hogy mit akart Isten ezzel. Hogy kit akart Isten megajándékozni azzal a pénzzel. Hogy tette azt oda? Mert recepción is megkérdeztük, hogy nem jelentkezette valaki ezért a pénzért. Mi szeretnénk visszaadni a tulajdonosának. Nyomoztunk napokat. És nem volt meg. Hát úgy gondoltuk, akkor biztos Istennek más a terve, és akkor megkérdeztük az urat, hogy legyen a folytatás. De ennek az embernek egyszerűen a keresztény kultúra, a keresztény gondolkodásmód, a keresztény életvitel sokkoló volt. Neked, aki benne ez teljesen normális. De ki életel, aki elhagyta a pénzt, úgy tűnt, normálisan mosolyogtunk, meg se, az inger küszöbünket el se érte ez a bizonyságtétel, ugye belegondoltok, mert hát így élünk. Teljesen természetes, hogyha a pénztáros elszámolja a kasszán, akkor szólul neki, hogy bocsánat, elszámolta, ez még is akkor néznek rád. Ami neked normális. Egy kívülálló embernek, aki a világban edződik, a világban gondolkodik, teljesen abnormális az, ahogy mi élünk, és értékeljük. Mi magunk, akik benne élünk naponta. Istenek ebben a valóságában, hogy megváltoztatta az életünket. És teljesen normálisra tartjuk, és tudjuk, hogy ebben van az áldás. És nem okoz problémát így élni Isten lelke által, mert értjük, hogy ez a legjobb. Látjuk, hogy ez a legjobb. Hogy ez az, ami Istennek tetsző élet. És ebben van öröm, békesség, szabadság, amit nem akarunk elveszíteni. És áldottak vagyunk, mert Isten megadta az ő békességét és örömét a mi szívünkbe. És megadta azt is, hogy fáj nekünk az, hogy valamit nem jól csinálunk. Ott van bennünk a bűnbánat. A megtérésre való készség. A szent életre való törekvés. Így van? Vágyunk az Úrnak szolgálni. Vágyunk az Úr örömével járni. Amit kaptunk Istentől, azzal adni másoknak. Abból adni másoknak. És vágyunk az Istennek való engedelmességre, mert értjük, hogy a csapdák kikerülése van az ő beszédében. Hogy boldog, aki figyel az ő szavára. Nem töri össze magát. Lehet nagy gázzal vakon menni a szakarék felé, hogy én vagány vagyok. Tudjátok, mint a róka, emlékeztek rá. Aki nem vagy, elmondom. És mondja, nem lesz semmi bajom, nem lesz semmi bajom. És kész. De te tudod, hogy nem megyek nagy gázzal a szakarék felé. Mert le fogok esni. Ez teljesen normális, ezt ugye fizikai szinten belátja az ember, de szellemileg ugyanilyen valóságos. És mi keresztény emberek nem azért nem megyünk nagy gázzal az élet élvezeteit hapsolni, mert azt gondoljuk, hogy nem az tilos. Hát azért nem csináljuk, mert balgaságnak tartjuk. És látjuk, hova vezet. Milyen életet eredményez. Milyen lelket eredményez. Milyen fizikai állapotot eredményez. Milyen lelki és szellemi állapotot eredményez. Tehát tisztán látjuk a dolgot, hogy hova jutunk. Ha azon az úton járunk, amely Istennek nem kedves, és hova jutunk, ha azon az úton járunk, amely Istennek kedves. Tehát az Istennek való engedelmesség számunkra meggyőződés, világosság, megértés, tisztán látás. Csak ahogy azért hoztam ezt a példát, te tisztán látod, hogy mit miért teszel, és amikor néznek téged kívülről, nem értik. Hát nem értik, hogy mi van veled. Mert nem vagy normális. Egy fejére állított világban, aki a talpán jár, az abnormálisnak tűnik. Pedig te vagy a normális. Árral szemben úszni, mikor lehet sodródni is, gumimatracon pancsolni. De küzdesz az állal, és mi így is emezzel, hajtasz előre. Többiek meg sodródnak, és néznek, hogy ez a Pettinek elment az esze. Miért olyan fontos neki, hogy becsületesen megtartsa a munkaidejét, hogy ne csapja be a munkatársait? Miért? Hát úgy se látja senki. Milyen olyan fontos neki? Pedig tudja, hogy a vízesés következik, és zuhanás lesz. Hát minden hamarabb menekülni kell onnan, azért kell az árral szemben úszni. Neki sodorik a gumimatracán, az előbb-utóbb lezuhan a mélységbe. Mert Peti látja, tudja, mi következik, de aki a gumimatracon sodródik, az nem tudja, csak élvezze a pillanatot, sütteti a napát, a hasát a nappal. És megy, nem tudja hova. A kevélyek sikeréről kapcsolatos gondolkodásmód azért megkísérte a hívő embert is. Különösen akkor, amikor neki nehézségek között kell élnie, és akár az igazságért, a szent életért meg kell fizetni az árat. Mert bizony ennek van ára. Tehát a szent életnek, az Istennek való, Istennek tetsző életnek megvan az ára ebben a földi életben, és bizony lehetnek olyan dolgok, amikor te is úgy érzed, hogy hát én nem haladok úgy, mint az, aki csal, lop, hazudik, miért áldod meg Istenem? Én meg itt harcolok, küszködök. Nem új dolog ez a történet. 3000 éve is legalább így küzdöttek a hívő emberek ezekkel a gondolatokkal. A 73. Zsoltár talán többötöknek ismerős, de fontosnak látom, hogy ennél a témánál olvassuk föl, ha a Bibliátokban megkeresitek, azzal ti is előrébb lesztek. Tehát Zsoltárok könyve 73. rész. Ászáf Zsoltára, nagy dicsőítő volt, tudjátok. Tehát ő aztán tudta, hogy kell dicsérni az Urat, hogy kell Isten szent jelenlétébe bemenni, magasztalni az Urat. És mégis egy napon meglepte őt egy gyötrő gondolat. Egy gyötrő gondolat. Valószínűleg nem azon a napon lepte meg, amikor minden jól ment neki. Lehet olyan napjai volt, amikor küzdött. Lehet az Istennek való engedelmességért harcolt. Lehet azért harcolt, hogy szolgálja az Urat oda szántan, és azt látja, hogy nem halad úgy az élete, a családja, a gyerekei, ahogy ő úgy gondolta volna. Vagy lehet azzal küszködött, hogy Uram, én itt kínlódok, hogy szent életet éljek, és harcolok. Ezek meg úgy élnek, hogy akarnak, és mégis jól megy soruk. Nem tudjuk, hogy mi az, ami pontosan ott mozgott a szívében, de az biztos, hogy meglepte őt egy gondolat. Vannak olyan gondolatok, amik meglepik a hívő embert. Van valaki, aki szeret ilyen meglepetéseket okozni a hívő embernek. Ő a sátán, ugye? Aki szeret ilyen meglepetéseket okozni ilyen gondolatokkal a hívő embernek. Na nézzétek, 73. Zsoltár így hangzik. Ászáf Zsoltár. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. Meg akarja osztani veled, ami vele történt. Ászáf elmondja, hogy mint dicsőítő, mit élt át? Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Figyeljétek ezeket a mondatokat, nagyon aktuálisak. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen, az égen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet, ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják. Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet. Hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna a fiai nemzetségét. Elgondolkoztam rajta. Meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Azaz nem értettem. Eddig. Végül elmentem az Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikandós talajra állítottad, és pusztulással döntöd őket, hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt. Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölselkensz, Uram. Ha keserekne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elnyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Hát ez szenzációs. Ez a Zsoltár, ahogy megosztja a szívét, megosztja a gondolatait Istennel, és azt mondja, hogy ezen kezdtem gondolkodni, és már majdnem én is így kezdtem beszélni. Nagyon fontos az előző igeszakasz megértésében ez a párhuzam. Tehát Ászáf nem beszélt így, hanem gondolkodott azon, ahogy ezek az emberek élnek, és összevetette a saját harcaival. Hogy valóban van-e értelme ennek az egésznek. De nem mondta ezt ki, de már ott volt benne, mint gondolat. És voltak, akik meg beszéltek ilyen fennhíjázóan, ilyen felfúalkodott módon, akiknek hallotta a beszédét, és látta az életét. És úgy látta, hogy Isten miért engedi? Pedig nyilvánvalóan bűnben élnek. És bűnös módon szereznek vagyont. És uralkodnak az embereken. És gazdagodnak szemtelen módon. És még betegség, még nyomorúságuk sincs. Azt mondja, Ászáf, én meg harcolok, nap mint nap küzdök a szent életért. És küzdenem kell a gondolataimmal. Küzdenem kell a tisztaságért. Küzdenem kell a becsületért. Küzdenem kell a hűségért. Meg kell küzdenem azt, hogy Istennek engedelmeskedjek. És ez harccal jár. Naponként harccal jár. Egy napon sem ment úgy még nekem, hogy ha felkeltem, és akkor azt mondom, ó, de jó, Istennek engedelmeskedek. Ó, mint a csiklandoznák a talpamat. Jaj, de jó. Azt mondja, Ászáf, ez egy harc, ez egy küzdelem, naponkénti küzdelem. Megállni az Úrban, szent életet élni, Istennek engedelmeskedni, megtérni, ha elbotlottam, venni az Úr kegyelmét, menni az Úr jelenlétében, keresni az Úr arcát, és Istennek engedelmeskedni. Ez egy kemény dolog. Ezek meg sodródnak, mint a gumimatracosok. Pancsolnak, és jól van dolguk. És azt mondja Ászáf, hogy van ez? Nem lesz nekem már kicsit könnyebb? Legalább fel annyira, mint ezeknek. És nagyon érdekes, amit itt ír, hogy a fekvő helyén elkezdett gondolkodni, otthonában elkezdett gondolkodni, és nem értette. Nem értette, mi a valóság. És mikor értette meg? Mikor elment az Úr házába. Valószínűleg be volt osztva dicsőítésre, szolgálni az Urat. És odaállt Isten jelenlétébe, és látta a testvéreit. Látta, hogy imádják az Urat. Megjelent Istennek jelenléte. Istennek szent jelenlét azon a helyen. És megértette, hogy milyen beszűkült gondolkodásmódon van nekem. Hát van örök élet. Van mennyország. Van kárhozat. Az Istennek szentett élet örök életet nyer. Isten, ó, én itt vagyok Isten szent jelenlétébe. Újra eszébe jutott, és átélte, milyen jó az Isten szent jelenlétében lenni. Mikor ezek a gondolatok homásították a szemét, egészen elhomásult a szeme. A szívére rátelepedett valami szomorúság, keserűség, vesztes érzet keseredett rá. Amikor azonban belépett az Isten jelenlétébe, belnézett a többi testvérének a szemébe, és látta rajtuk, ezt is megváltotta az Úr. Ő is szereti az Urat. És megjelent Istennek a jelenlét, azt mondta, ó, Uram, hát ezt akarom én elveszíteni. Hát ezt nem értékelem én, ezt a drága jelenlétedet. Hát ezeknek ilyen nincs. Uram, én mindig veled leszek. Engem te megváltottál. Hogyha elenyészik a testem, akkor is veled leszek. De ezeknek végük van, Uram. Ezek mennek a szakadék felé. Haj, de balga voltam, Uram. És nézzétek meg, hogy ezt az Isten tisztelten érti meg. Mikor egyedül van, a borús gondolataival, a keserűségével, akkor mélyebbre fúrja magát ebbe. És milyen zsivány az ördög? A keserű szívű embert megpróbálja eltávolítani a közösségtől. Ne menj oda, hát hogy gondolsz ilyet? Mit foglalkozol vele? Hát így nem mehetsz oda Isten tiszteletre, hát szedd már rendbe magadat. Hát hogy gondolkodhatsz így? Hát te nem is vagy jó hívő, majd ha összeszered magad, mehetsz dicsőíteni. Te akarod dicsérni Istent? Hát hogy gondolsz te ilyet? Ő a fenekeden. Lehetőleg jó messze a dicsődő csoporttól, való kívül a előtérben, biztos, ami biztos. Nehogy rongyít a levegőt. Vagy ezek hogy örülnek? Mit vigyorognak ezek? Ha tudnák nekem, milyen problémáim vannak? Hát nekik könnyű. Látom, semmi bajuk nincs. Mind hamis, hazug gondolat, amelyel az ördög megpróbál távol tartani az Isten jelenlététől és a gyülekezet közösségétől. És lásd meg, amikor elment az Isten szolgálatára, Isten népe közzé, akkor lehullott a lepel. És újra megnyílt a szeme. És azt mondja, mit gondolkodok én? Mi bajom van nekem? Elment nekem az eszem teljesen? És kinyílik előtte a perspektíva, a szellemi perspektíva. Amikor a világi módon kezdett gondolkodni, beszűkült az élete. Összement egy kis dobozba. Még a kicsi kis szemellenző, mint a lovaknak, tudjátok, hogy mindig csak előre. És akkor levette Isten ezt a szemellenzőt róla, innen is, akkor kinyílt. Hát én Istennek a gyermeke vagyok. A te fiaid, Uram. Hát mi a te gyermekeid vagyunk, Uram. Hát te bennünket nagyon szeretsz. Hát még jó, hogy megfenyítettél a múltkor, amikor úgy megharagudtam az én szomszédomra, Gedeonra. És úgy veszekedtem vele, amiatt a rossz üres köcsög miatt, amit összetört a gyerek. Jól összebalhéztem vele. És olyan rosszul éreztem magam, nekem este be kell kopogni, hogy bocsánatot kérjek. Még jó, hogy ilyen rosszul éreztem magam. Köszönöm neked. Hogy nem úgy éreztem, mint a másik szomszédom, a Zakariás, aki még el is lopta a kertemből a fügefára a friss gyümölcs, a termést, és nem mondott semmit. És virám a nevet, és még a szemembe vigyorogva köszön, hogy áldjon meg téged az Úr. De jó, hogy nem úgy gondolkodtam, mint ő. Hálás vagyok neked, Uram, mert most tudok Gedeonnak a szemébe nézni, aki itt van mellettem, és hogy mosolyog. Most már értem, mit vigyorog ez annyira, hát szereti az Urat. Ó, halleluja! Dicsőség az Úrnak! Milyen jó, hogy nem mentek tönkre a kapcsolataim, mert nem engedted meg, hogy meggyógyul a lelkem, amikor haragudtam. És úgy gondoltam, hogy jogos a haragom, hanem elvittél engem a megbocsátás útjára. És tudod rendeződni az én kapcsolatom. És milyen jó ez, Uram! Ó, halleluja! Magasztalak és dicsőítelek. Köszönöm, hogy nem engedted. Megszorongattál. Jól tetted. Tedd ezt legközelebb is. Nagyon kérlek téged. A benne bízókat Isten nem felejti el. Malakiás az így fedi fel előttünk a mennyei világot a 3. rész 16-os versében, amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt, emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Amikor a lázadó beszédet hallották az istenfélők, és már-már belopozott az ő elméjükbe, szívükbe, és hogy lehet igazuk van ezeknek a lázadóknak, és tényleg nem is olyan jó az Úrnak szolgálni, és tényleg nem is igazságos az Isten, ezen kezdek gondolkodni, akkor azt mondták, legyünk már józanok. Ez egy nagy butaság. Ez nem így van. Hát gondolkodj már rajta, hogy Isten hogy hozott vissza bennünket a babiloni fogságból. Emlékszel? Círus, a nagy perzsa király, pénz küldött, hogy építsük fel a templomot. Felfogod ezt? Parotájának egyik neves emberét, az egy első emberek között az egyiket, a pohárnokot ide küldte. Emlékszel Nehémiásra, milyen istenfélő volt? De az hogy imádkozott? Esténként eltűnt, nem láttuk. Reggel, mikor megjelent, mindig tudta, mit kell csinálni. Az egy furcsa ember volt, de nagyon szerette az Urat. Emlékszel, mikor megcibálta a szomszédot? A szakállánál fogva. Mert rendetlenkedett, és nem akart engedelmeskedni az Isten igének. Az jó ember volt az a Nehémiás. Ügyes volt. Szerette az Urat. És nézzétek meg, hogy kivakar bennünket az Isten. Az üszkös kövekből, a megégett falakból, és városál már. És akkor így kezdtek beszélgetni egymás között, és egymást bátorították ezek az emberek ezzel a gondolattal szemben. Azért mondtam, hogy fontos, hogy ők nem beszéltek így. Tehát két, én meglátásom szerint ebben az igében két külön csoportról van szó. Van egy csoport, aki már így beszélt. És van egy csoport, aki gondolkodott ezeken, amiket hallott, és vívódtak, tusakodtak. Ezeket írták be az Isten könyvébe, akik nem engedtek utat az életükben annak, hogy így éljék az életüket. Istenen lázadó életet éljenek. És azt mondja Isten igéje, hogy beírták őket egy könyvbe emlékezetül, hogy Isten soha, hogy értsék, nem az Istennek kellett, hogy emlékezni, hanem őknek kellett, hogy egy üzenet legyen, hogy lássátok meg, Isten följegyezte ezt. Fel van írva a nevetek, akik félitek és megbecsülitek az ő nevét. És ezek az emberek ugye Isten, mint teremtőjüket, urukat és atyukat tisztelték. 17-18-as versben azt olvastuk, az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Tehát a kecskék és a jók szétválasztása még nem történt meg. Azt tudjátok? Tehát ugye a jókat, a Biblia, azok a jók, akik a pásztort követik. Tehát Krisztus, mint pásztor, ő a fő pásztor, az ő juhai hallgatnak a hangjára, és követik őt. Tehát együtt mozdulnak Krisztussal. Azon az úton járnak, amelyen Krisztus járt. Krisztus nyomdokaiban járnak. A kecskék pedig, akik nem követik őt, és erről tanít Jézus bővebben, de a kecskék és a jók szétválasztása még ezután fog történni. Az Isten tisztelők, Isten félők megjutalmazása, az Isten ellen lázadók, Isten telen embereknek a ítélete még előttünk van. És azt mondja a Biblia, hogy majd látni fogjátok. Eljön az a nap, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy ki az, aki féli az Urat és szereti őt, és ki az, aki nem szereti és gyűlöli az Istent. Külön választja Isten az ítéletkor. János apostol az ő levelében, az első levél 3:1-2-ben következőképpen ír erről. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Tehát miért nem érti a hívő embert a világ? Mert nem ismeri Jézust. Azért értetlenkedik a hívő ember életét látva, egy világi ember, különösen kritikus szituációkban, amikor közelebb kerülnek egymáshoz. Akkor csak nézik, hogy miért döntött ez így, miért nem tette el ezt a pénzt. Azért csoda, mert nem ismerik Jézust. Ha ismernék Jézust, akkor értenék, hogy miért vagyunk mi, miért járom olyan életben, miért szeretjük az Urat, miért hunyjuk be a szemünket, miért mosolygunk, mikor dicsérjük az Istent. Mi van ezekkel? Kit szeretnek ezek annyira? Hát nincs itt senki. Szőnyeg alatt sincs. Kit látnak ezek? Ezek valahol olyan helyen járnak, amit én nem látok a szemeimmel. Mit látnak ezek? Nézd, körülnéz, semmi. De te, aki szereted az Urat, látod Jézust. Megjelenik a szemed előtt a kereszten szenvedő Krisztus. A feltámadott Úr. Újra átéled, amikor a dicséretben magasztalod őt. Akkor olvasod a Szentírást, imádkozol. Az ő jelenlétét, az ő igének valóságát. Az ő igének a tökéletes voltát. Megérted, átjár is. Az, ó, Uram, halleluja, dicsérlek téged. Ú, köszönöm, Uram. Jaj, de jó. Halleluja. Egy habitustól függően. Valaki, halleluja. Tehát nem egyféle habitussal nyilvánul ez meg az életünkön, mert nem fogjunk egyformák hála az Úrnak, de mégis átéli az ember Istennek a jelenlétét. Péter pedig az Úr népe témában a következőt mondja az 1 Péter 2:9-10-ben. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. Miért? Hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Tehát a Malakiás proféta könyvében való kijelentés profécia az új szövetségben teljesedik ki. A pogány népekre is, akik Isten nélkül éltek, ránk, magyarokra. Tudjátok, hogy Jézus nem magyar volt, hanem zsidó volt. És először a zsidó között hirdette az evangéliumot. És aztán elküldte, és tudjuk, hogy voltak találkozási pontok pogányokkal, ebből értjük és látjuk Jézusnak a szavát, és a parancsa Jézusnak, hogy menjetek el egészen a föld végső határáig, vigyétek el az evangélium jó hírét, látjuk, hogy Isten ölelő karja kitágult Krisztusban minden ember, minden élet, minden nemzet felé. Minden nemzet. Azok felé, a nemzetek felé is, akit esetleg nem szívlelsz annyira. Azok felé is kitárta a karját az Isten. Azok felé, a nemzetek felé is, akik nem szeretik annyira magyarokat. Még lehet rosszakat is mondanak rólunk. Isten öleli és puszilgatja őket. És hívja magához, hogy megtérjenek. Hogy megszabadíthassa őket. Minden nemzetet és népet. Vár, akik nem a népe, hogy az ő népévé legyenek, és a nemzetiség és identitásuk a mennyhez kötődjön először. És csak azután legyenek valamelyik nemzetnek fiai vagy leányai, mert ez nem valósul meg, akkor nem tudod szeretni azokat, akik téged gyűlölnek. De ha te Krisztushoz kötődsz, akkor áldani tudod azokat, akik téged átkoznak, és áldani tudod azokat is, akik a magyarokat átkozzák, okkal, ok nélkül. Ezen lehet vitatkozni és beszélni. Azt azért tudjuk nagyon jó, hogy mi se vagyunk a ma született bárány, már a mi népünk és nemzetünk. Megvan a történelmi múltunk, és azt szoktam mondani, a mai nyomorúságunk következménye az istentelenségünknek. Ami ma él a magyar nemzet, és a minden nyomorúság idézőjelben, de minden kiszolgáltatottság, minden sodortatás annak a következménye, ahogy mi az Istenhez visszagyúltunk. És Magyarországot egyetlen egy dolog változtathatja meg, ha az emberek a szívükből Jézus Krisztushoz térnek. És elfogadják az Isten kegyelmét és bűnbocsánatát. Nincs más megoldás. Akkor viszont felemelkednek. Azt mondta egyszer valaki, hogy a sportban döbbenetes látni az alázat és a felfelakadottság hatását. Mikor valaki szerényen, alázatosan sportol, akkor a tehetsége kibontakozik. Akkor valaki felfújja magát, akkor átbukik, mint az ólajtó, ahogy szokták mondani. És lehet látni nagy sportolókat nagyot bukni és esni. És látni nagy sportembereket alázatosan, szerényen. Annak a szellemi törvénynek a mentén élni, hogy aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Aki magát felfújja, az megaláztatik. Nagyon érdekes ezt látni, hogy Isten hogy tudja megáldani. És ugye, rövid távon. És számomra megdöbbentő a skót futónak a bizonyságtétele, azt hiszem, az 1924-es párizsi olimpián nyert 400 méteres síkfutásban aranyérmet, aki egyébként 100 méteres síkfutásban szerzett az országában, Angliában első helyet, és a bizonyos Ábrahám nevezetű futót győzött le, aki egyébként abban a számban, 100 méteres sífutásban olimpiai aranyérmet nyert. Tehát, ha a 100 méteres sífutásra tudni kell azt, aki picikét is szereti a sportot, az a prémium kategória. Tehát az atlétikában az a csúcs, a férfi 100 méteres sífutás. A legnézettebb, a legnagyobb szám. Gondolj bele, a 100 méteres sífutást elengedte. Másfél évvel előtte, az olimpia előtt megtudta, hogy vasárnap rendezik a 100 méteres sífutás döntőjét. Másfél évvel az olimpia előtt tudta, hogy ő a legjobb 100 méteres sífutásban, de ő hívő ember volt, és vasárnap nem futott. Normális vagy? Mondták neki a barátai. A sportársai még kint az olimpián is rá akarták beszélni. Maga a király akarta rá beszélni, hogy feleségáruló. Nemzettársai mondták neki, hát a skót büszkeség. Hát egyszer eltekintesz tőle, hogy vasárnap fut. Hát még Istennek is tetszene, nem? Azt mondta, én nem azt olvasom a Bibliában. Én nem azt olvasom a Bibliában, hogy akkor versenyezni kell, hanem akkor azt a vasárnapot az Úrnak kell szentelni. Nem boltba járni, vásárolni. És dolgoztatni a szolgákat. Mert a boltosok szolgák. Nagyon kiszolgáltatottak. És tudjátok, miért tartanak nyitva vasárnap üzletek? Mert eljárnak az emberek vásárolni. Tudjátok, hogy milyen kemény gazdasági számításokat folytatnak a multinacionális cégek? Állítom nektek, 3 hónapon belül bezárnák vasárnap az üzleteket, ha csak fizetni kéne az energiaköltséget és a fizetést. Mert ez totál veszteség. És miért tartanak nyitva? Mert legalább nullára kihozzák, és azt is, amit ott vesznek meg, nem a konkurenciánál veszik meg, ahol nyitva vannak vasárnap. Ez a futó azt mondta, nem fogom a prémium kategóriába futni, hanem készülök a 400 méterre. Miért? Mert szeretem az Urat. Szeretem az Urat. És tudjátok, hogy mi lett ezzel az emberrel? Megnyerte az olimpiát, a 400 méteres síkfutást, az Ábrán nevezetű angol sportoló megnyerte a 100 méteres síkfutást, amit egyébként ő nyert volna meg, ha akkor indul, és két életpálya indul el. Komoly karriert fut be az Ábrahám barátunk, királyi sebész lesz végül is, ő pedig elmegy Kínába, ami futóbajnokunk, misszionáriusnak. Tessék? Nem. Meg a nevét sem is nem jut eszembe, de majd meg. Utána olvastok. Tűzszekerek, tudjátok. No. Mindegy. Ő pályája pedig elindul, folytatódik, nem fürdik a dicsőségben. Egy olimpiai bajnok azért olimpiai bajnok volt 1924-ben is. Tehát azzal a számtalan előny járt. Mégis mit csinál? Nem tekintve az előtte lévő dicsőségre, vállalva a szenvedést Krisztusért, elmegy Kínába. Misszionáriusnak, hogy hirdesse az evangéliumot, foglalkozom, mivel ő nagyon képzett volt sportban, többféle sportágban is kiváló volt, válogatott volt. Ezért ő elkezd foglalkozni a fiatal gyerekekkel ott a sporttal Kínában, és hirdeti az evangéliumot. Majd amikor Kínában ugye jön a változás, és a keresztények nem voltak annyira kevés barátai az új rendszernek, akkor Churchill közbenjárására felajánlják neki, hogy hazatérhet. Fogoly csere program keretében. Ő pedig egy beteg, terhes nőt, áldottában lévő nőt illat be maga helyett. A felesége 3 gyerekkel már Kanadába hazament. Kanadai felesége volt, ő pedig ott maradt Kínában. És agydaganatban hal meg. Miért? Miért csinál egy ember ilyet? Csak azt tud ilyet csinálni, akinek széles a látóköre. Aki sokkal többet lát annál, mint amivel szem előtt van. Aki sokkal többet lát annál, mint amivel szem előtt van. 22. versben azt olvassuk, hogy gondoljatok szolgámnak Mózesnek tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Nagyon javaslom neked, hogy ennek a futóbajnoknak a példán olvasd el a 10 parancsolatot. Mi keresztények hajlamosak vagyunk nagy vonalúaknak lenni magunkhoz. És úgy kicsit úgy félvára venni időnként Istennek az igéjét. Nem mondom, hogy törvénykező legyél, mert szolgálj, segíts, tegyél meg másért bármit, amivel segíthetsz másnak, akár vasárnap. De vigyázz! A nyugalomnak megszentelése az egyik legfőbb bűn volt, megtörése az egyik legfőbb bűn volt Izrael életében, és Malakiás idejében is. Inti a zsidó népet Isten rajta keresztül, hogy gondoljátok meg, mit mondott Mózes. Nem változtatta meg az akaratomat, de erőt adok nektek annak betöltéséhez. Nem megszüntetem a törvényt, hanem szívetekbe írom a Szentlélek által. És sok áldatlanság, békétlenség, keserűség, gyümölcstelenség, Istentől elhidegülés származik abból, hogy nem veszük komolyan az ügét. Újra vissza kell térni, meg kell térni a szent élethez, amely teherré vált Malakiás kortársainak. Nekünk azonban élet és kibontakozás. És mondhatod ennek a futónak az élete, deciki. Deciki. Úgy halt meg, hogy nem látta a gyerekeit. Nem a felesége fogta le a szemét. De ciki, beteg lett! Agy daganat! Ugye, ami nem fertőzés, hanem az egy betegség. Az egy olyan betegség, amit valószínűleg nem dohányzott, nem ivott, a körülményekhez képest igyekezett normálisan élni, biztos sok rizset evett, tehát egészséges életmódot folytatott. Mégis meghalt. De azt mondod, hogy hát, elég ciki. Híres, befutott üzletember lehetett volna, akár iskolát indíthatott volna, hogyan kell futni, és egy rakás pénzt keresedett volna, akár királyi edző is lehetett volna belőle. Mint a másik barány, a embernek ugye, királyi sebész volt. Miért nem így érted az ember? Azért, mert a megjutalmazásra tekintett. Tudjátok, ezt a mennyországba fogjuk megérteni. Most még nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Bemegyünk a mennyországba, megkeresed majd a barátunkat, és látni fogod, hogy milyen dicsőségben van a része az atyánál, akkor meg fogod érteni, hogy miért ért ő úgy, ahogy ért. Hogy mit látott ő már Kínában? Mit látott ő az olimpia előtt másfél évvel? Mi az, amit igazán értékesnek tartott, és milyen gyümölcse lett? Van a dolga, amit a Földön soha nem fogsz megérteni, mert még nem lett nyilvánvaló. De amikor ott leszünk nála, nyilvánvaló lesz, hogy minek van értelme, és minek nincs. Az nettósítja a dolgokat. Áfa nélkül. Minden le lesz csupaszítva. Az marad érték, ami Isten országa szempontjából érték. És semmi több. William Booth írta, aki a üdvhadsereg alapítója volt, 1829-1912 között élt, következőt. Meggyőződésem, hogy az elkövetkező évszázadra leselkedő legnagyobb veszélyek a következők. 6 veszélyről beszél. Korunk életére, emberére leselkedő veszély. Az első, egy szentlélek nélküli vallás. Pusztán formaság. Isten lelkének ereje nélkül, jelenléte nélkül. 2. Egy Krisztus nélküli kereszténység. Ne beszéljünk Krisztusról, mert abból baj van, beszéljünk csak Istenről. Hagyjuk Krisztus. Ha Krisztusról beszélünk, akkor kicsit hát úgy beszéljünk róla, hogy beleférjen mondjuk az iszlámnak is. Beleférjen a hinduizmus világába jövőknek is. Hát, hagyjuk ezt a kereszt dolgot. Hagyjuk ezt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet egyedül. Az olyan csúnya, kizárólagos. Ez már nem mi illik. Ez a kizárólagosság, hogy így beszéljünk Jézusról. Hát csak kicsit vegyünk el abból, amit az evangélium mond, hogy ne konfrontálódjunk. Hát mi olyan csúnyák vagyunk keresztények. Minek ezt a sok balhét csinálni ezzel a Jézus Krisztussal? Hát kicsit vegyünk el belőle. Totálisan jellemző a mai filozófiás gondolkodásmódra, Krisztus nélküli kereszténység. Aztán egy megtérés nélküli megbocsátás. Bocsáss meg, teljesen mindegy, hogy megtér-e valaki. Isten amúgy is megbocsát mindenkinek, teljesen mindegy, hogy megtér vagy sem. Hazugság. Aztán negyedik dolog, egy újjászületés nélküli megváltás. Egyesek univerzálissá próbálják tenni az evangéliumot, azt próbálják tanítani, hogy akkor is Istenhez kerülsz, ha meg se térsz, ha újjá sem születsz, mert hát Isten úgyis kegyelmes. Hazugság. Egy Isten nélküli politika. A politika élet, amely nem számol az Istennel. Azaz a végső elszámolás valóságával. Hogy minden embernek meg kell állni Isten színe előtt. A politikusoknak is. Aztán egy pokol nélküli menny. Nincs pokol, csak mennyország. Hát Isten senkit nem ítél pokolra. Hazugság. És ha van még egy kis türelmetek, még egy cikket is elolvasok. Billy Graham könyvéből, a közelgő lódobogás című könyvéből lett kivéve egy rész, a következők. Mi keresztények olykor fél igazságokat, kényelmes válaszokat és hazugságokat hirdetünk a hit elfogadása érdekében. Ez az elsődleges oka, hogy a fiatalok elutasítják Krisztust, és követik a megtévesztés lovasát a kultikus szövetségeseit. Már túl sok prédikációt hallottam, túl sok keresztény könyvet olvastam, és túl sok keresztény filmet láttam, amelyek mind happy enddel végződtek. Egyesek még azt is kijelentik, hogy ha keresztény leszel, meggazdagszol, és minden sikerülni fog. A hitről való bizonyságtétel igyekezetében, azt a benyomást keltjük, hogy ha valaki egyszer elfogadta Krisztust, mint megváltót és urat, akkor többé nem lesz problémája. Pedig ez nem így van. A Krisztusban való megújulás csodás kezdet, de még nincs vége a fájdalomnak, sem életünk problémáinak. Ez csak a kezdete annak, hogy ezekkel találkozzunk. Kereszténynek lenni egy egész életre szóló kemény munkát, oda szentelt tanulást és nehéz döntéseket foglal magába. Pál számára a keresztény élet azonos volt a szenvedéssel. Ugyanezt lehetne elmondani Krisztus követőinek sokaságáról, akik közül sokat megöltek hitükért. Amikor tehát amikor Krisztust hirdetjük, akkor nem tagadhatjuk a kereszt szenvedését sem. Pál apostol azt írja a 2 Timóteus 3.12-ben. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni, Krisztus Jézusban szintén üldözni fogják. Nem ígér olcsó kegyelmet, könnyű életet. Mint ahogy valaki mondta, az üdvösség ingyenes, de nem olcsó. Néhány példa. Charles T. Studd, híres angol sportember, a Cambridge 11. cricket csapat kapitánya volt. Egy évszázaddal ezelőtt feláldozta nagy gazdagságát a szükségben élőkért, és a Cambridge-i Hetek nevű evező csapattal Kínába ment. Ez volt a jelszava. Ha Jézus Krisztus, mint Isten meghalt értem, akkor nekem semmilyen áldozat nem túl drága érte. Ezen évszázad első évtizedeiben Charles Borden feladta Amerika egyik legnagyobb családi vagyonát, hogy misszionárius legyen Kínában. Csak Egyiptomig jutott el, és ez a 21 éves fiatalember tífuszban meghalt. Halál előtt ezt mondta, nincs fenntartás, nincs meghátrálás, nincs sajnálkozás. Egy nemzedék ezelőtt Jim Elliot a Wheaton College-ból elindult, hogy az ecuadori Auca indiánokat Krisztushoz térítse, Krisztushoz segítse. Mielőtt meggyilkolták, ezt írta. Nem bolond az, aki feladja, amit nem tud megtartani, hogy megnyerje, amit nem veszíthet el, azaz örök életet. Billy Graham így folytatja. Nem azért választottam Krisztust, mert elveszi a fájdalmamat, hanem mert erőt ad nekem a fájdalom elhordozásához, és hosszú távon megadja a fölötte való győzelmet. Horten Boom, aki a náci lágerben szenvedett és látta nővérének a halálát, és később találkozott azzal, aki kínoszta őket, és Krisztusos segítette azt a náci őrt, egy evangelizáción ment előre, sírva, megválva a bűneit Németországban, és Koritemból megismerte, hogy ő volt az, aki halálra kínoszta, vagy eszköz volt abban, hogy meghalljon a testvére. És azt mondta, képtelen vagyok megtenni, Uram. És akkor azt, csak egy dolog döntött el, azt mondja, hogy kezet fog vele, kezé kinyitotta, és azt mondja, amikor megfogta a kezét, azt mondja, minthogyha egy hatalmas szeretet járta volna át, és ez áradt arra az emberre. Soha nem tudta meg a férfi egyébként, hogy ki ő. De megbánta a bűneit, és átadta az életét Krisztusnak. És így megbocsátást nyert, mert megbánta a bűneit. Megvallotta a bűneit, és kész volt azokat elhagyni. És így megbocsátást nyert. Ez az útja. Szóval ez a Corrie Boom írta, a legrosszabb történhet, de megmarad a legjobb. A legrosszabb történhet, de megmarad a legjobb. Az Istennek a szent jelenléte. Az örök élet Krisztusban. Fontosnak tartom, hogy nézzük át a 10 parancsolatot, és mérlegeljük az életünket. Imádkozzunk Pál szavaival, amit az Efézusi levélben olvastunk. Az Efézus 3:14-19-ben. Hogy miért is imádkozott Pál az efézusi szentekért, gyülekezetért. És javaslom elgondolkodni a Zsoltárok könyve 73. részéről, és ott is a 21. verstől a rész végéig terjedő szakaszról, 21-28. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Amen.